Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Végső István történész, és folytatjuk Halas Annó témakörünket, ahogy megszokhatták. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Egy nagyon izgalmas városról, aki tulajdonképpen egészen közel van hozzánk a határszélen, Kelebiáról lesz szó ma. Erről fogunk mesélni, erről fogsz mesélni, mi pedig figyelni és kérdezni. Mit tudhatunk Kelebiáról?
Kelebia eredetileg egy határrész, egy puszta, valószínűleg a török időszakban, a tatárjárás idején egy elpusztult terület volt. Már nyilvánvaló módon, azt gondolom, mindenki hozzászokhatott, már az őskorban, az ókorban is voltak nyomai annak, hogy ott ember lakott, ember élt. Tehát ennek megvannak a nyomai, a régészeti leletei. Nyilván nem még egy ilyen nagyon komolyan feltárt vidékről beszélünk, de azért nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon régóta lakott terület Kelebia. Ugye az apropóját az adja most így a műsorunknak is, hogy 100 éve szerveződött községgé, vagy hát kezdődött meg ez a folyamat, majd ezt így ki fogjuk bontani, hogy miért 1921 az évforduló, de valójában miért 1924 a valódi községgé alakulás, sőt még az 1925-ös évszámról is fogunk majd még egy keveset beszélni, de előtte azért így a középkori előzmények kapcsán valószínűleg önálló település lehetett, egy önálló falu a középkorban, az Árpád korban, és később kerülhetett Szabadka területéhez, ami egy folyamatosan nagyon jól fejlődő város volt természetesen. Ezt nagyon jól tudjuk. Hasonló méretű volt, mint mondjuk Szeged, vagy Kecskemét, vagy Baja ebben az időszakban, vagy Kalocsa, és ezáltal a területe is folyamatosan nőtt, és hát ilyen kisebb-nagyobb falvakat magukhoz tudtak ilyenkor csatolni ezek a nagyobb városok. Úgyhogy a térképeken már látjuk a jelölését, ugye kerül a Hunyadiakhoz is egyébként, ebben az időszakban Szabadka, ezáltal Kelebia is, vagy Török Bálint birtoka is lesz. Tehát ezek a szokásos utak, hogy nagy birtokosok kezébe kerülnek ezek a települések, ezek majdnem mindenhol olvashatóak és láthatóak, főleg itt a felsőbácskai területen, amiről gyakorlatilag itt majd fogunk beszélni. Véglegesen a 17. századtól tudjuk biztosan, hogy Szabadka része. Nagyon ismert volt már akkor is a szőlőkultúrája, a gyümölcsösei. Egyfajta ilyen gyümölcsös kertjének is nevezték Szabadkának ezt a területet, de ez akkor egy ilyen tanyaközpont, egy puszta rész. Tehát ne azt gondoljuk magunk elő, hogy itt egy község van ebben az időszakban, a 17.-19. században. Ez egy tanyaközpont, aminek nagyon nagy fellendülést ad az, hogy a 19. század legvégén, 1882-ben vasútállomása lesz. Ugye jön a vasút, a Pest-Zimonyi vasútat megépítik, ugye Halast is érinti ez természetesen, de Kelebiára is eljut ezáltal, meg nyilván Szabadkára is, és így tovább. A délvidéki területekre is eljut a vasút, és ezáltal kiemeltebb szerepe lesz ennek a területnek.
Hát igen, a vasút az nagyon-nagyon sok település életébe hatalmas fellendülést hozott, és hát azt gondolom, hogy itt a környékbeliek számára, hogy Budapest-Kelebia vonal, ez így fixálódott, tehát el sem nagyon tudjuk képzelni másképpen a vasút vonalat. Tehát akkor ez egy fantasztikus lépés volt a terület életében.
Igen, nyilván a kereskedelem könnyebbé vált, tehát az árut az könnyebben lehetett szállítani, akár Budapest, akár délvidék, vagy tovább a Balkán irányába, tehát ez nagyon fontos volt ennek a területnek. Elsősorban nyilván ekkor még Szabadka irányít, tehát ők döntik el, hogy a termékeket merre fogják majd tovább szállítani, de hát nyilván nagyon fontos volt onnantól kezdve a kelebiai egyre növekvő tanyai lakosságnak, az ott élő őstermelőknek, hogy ott van egy vasútvonal, Szabadka ugye erre számít, mert kvázi a gyümölcsös kertjének tartja ezt a területet, bár ugye ez is egy ilyen futóhomokos terület, tehát azért elég nehéz a megélhetés rajta. Elsősorban én azt gondolom, ott a szőlő is kiemelkedően fontos volt, tehát azt ne felejtsük el, itt a gyümölcsről beszélünk, emeljük ki a szőlőt, ami nagyon fontos, a mai napig nagyon fontos Kelebia életében. Úgyhogy igen, a vasút az mindenféleképpen fontos volt, és az a helyzet, hogy nem tudjuk, mert most itt ugye majd mindjárt jön egy ilyen tragikus időszak, ez a trianoni időszak, hogy vajon mi történt volna Kelebiával, vagy ezzel a tanyaközponttal, vagy ezzel az állomás helyen, hogyha nem jön Trianon. Vajon tudott volna-e önállósulni? El tudott volna-e szakadni? Vagy még mindig azon gondolkoznánk, hogyha megmarad a történelmi Magyarország, hogy vajon Kelebia miért nem szakadt még el, miért nem tudott önállósulni, hiszen van egy vasútállomás. állomása. Nyilván műutak is épültek arra, vagy épülnek arra. Úgyhogy sok kérdést vett fel, és hát ezért izgalmas igazából ez a Trianon környéki korszak, hogy milyen szinten segítette elő végül az, hogy most egy kelebbi a községről beszélünk.
A lakosságot illetően hogy működött, tehát Szabadka, illetve Kelebia lakosságát arányaiban, hogy képzeljük el egymáshoz képest, mekkora
hát arány? Egy sokkal nagyobb, több tízezres városról beszélünk, ugye Szabadka tekintetében már, ha jól emlékszem, akkor már közel 50 ezres a település, úgy mindennel együtt, tehát Kelebia pedig olyan 1500 körüli tanyai lakossággal rendelkezik. A népszámlálási adatok, megmondom őszintén, nagyon össze-vissza írnak mindent. A Kelebia helytörténésze Miskolc Miklós, újságíró, ő is hát egy kicsit elvész ezekben az adatokban, tehát azért jönnek olyan adatok, ahol már 4000-es lélekszámról beszélnek, és akkor a következő évben már hirtelen már csak megint 1500-an lakják, tehát hogy van egyfajta összevisszaság. Azt nagyon fontos kiemelni, hogy nyilvánvaló módon élnek délszlávok is ezen a területen, mint ahogy nyilván a mostani Magyarország területén is, meg ebben a térségben vannak olyanok, akik délszlávok, vagy ilyen identitásúak, de elsősorban magyar identitású, meg magyar felfogású, meg magyar nevű tanyai emberek élnek Kelebia környékén is, tehát a magyar identitás az erősebb.
Nyilván hamarosan rá fogsz térni a trianoni időszakra, és nyilván a kettéválására ennek a két településnek, de hogy engem érdekelne, hogy ugye egy Szabadka gyümölcsös kertje, tehát hogy ők hogyan viszonyultak egymáshoz, a kelebiaiak szerették szabadkaiakat, vagy hát sokszor megfigyelhető a versengés ilyen szituációban.
Ez majd később jön ki, és majd megint egy tragikus eseménysor következik, ha nem is halálos, nem lesznek halálos áldozatai, de majd rá fogok térni az, hogy a második világháborúban majd kiderül, amire így rákérdeztél, hogy hogyan is viszonyulnak egymáshoz kelebiai Szabadka, a szabadkai identitás hogy vész el a kelebiaiakból, Trianon után, és hogy lesz egy igazi kelebiai identitás, ami mai napig megvan, és hogy szakadnak el ezáltal a Kelebiától, és hogy ez mennyire nem tetszik majd a szabadkaiaknak.
Hát igen, ha ma megnézzük Szabadka lakosságát, egy nagyon szép polgári jólét, látszanak a régi épületek, és mai napig a felújított gyönyörű épületek, tehát hogy itt egy nagyon más stílusról beszélünk. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, Végső István történész a vendégünk, és a témánk Kelebia, és annak a története, hiszen 100. évfordulója van a település megalakulásának. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk zene után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Végső István történésszel. Halas Annó témakörünkben vagyunk, és a témánk Kelebia. 100 éve alakult meg a község, tehát nyilván van egy jubileum, és ennek kapcsán hát beszélgetünk a történetéről. Azért egy picit irigy vagyok, tehát hogy a kelebiaiak már az őskorban voltak ott települések, Halason voltak?
Természetesen.
Jó, hát
Halasnak, is, Halasnak is megvannak azok a régészeti leletei. Ugye mind Kelebiánál, mind Halastán sajnos az a helyzet, hogy ezeknek egy jó része azért elveszett ezek a régészeti tárgyak. Ugye Kiskunhalastán nagyon pontosan tudjuk, ott a II. Világháború környékén a régiségtárat azt felszámolták a megszálló szovjet csapatok. Úgy a könyvtár ugye megsínlette ezt a gimnázium könyvtára, és minden régiségtár is, ami szintén a gimnáziumban volt akkor. Úgyhogy sajnos ezek elvesztek jó rész, de természetesen a Halasnak is megvannak az őskori emlékei.
Jó, akkor már most nagyon komfortos vagyok. Térjünk vissza Kelebiára. Ugye ott tartottunk, hogy Kelebia és Szabadka nagyon szoros szimbiózisban élt, erről meséltél eddig, hogy az 1700-1800-as években ugye a gyümölcsös kertje volt, mint egy Szabadkának, és hogy hát ebben a kapcsolatban nagy változást jelentett, illetve az életükben mindkét településnek, hogy a vasút megjelent, tehát attól kezdve ugye a maga forgalom, a kereskedelem sokkal inkább beindult, de hogy egy szomorú időszak fog most jönni.
Igen, hát ez pedig ugye nem is a Trianon nagyon jól megfogalmazta egyébként Hatos Pál nem olyan régen, hogy Trianon az valójában csak egy pillanat, egy nap, és annak egy délutánja, amikor ezt aláírják, Trianon sokkal hamarabb bekövetkezik. Tehát az ország csonkítás az nem 1920-hoz, hanem már 1918-hoz köthető, hiszen akkor szállják meg ezeket a területeket a francia, illetve a szerb csapatok, és hát egészen közel kerül hozzánk is Halashoz is a határ, hiszen után gyakorlatilag ilyen Kelebia fölött húzódik a szerb határ onnantól kezdve, és hát nem akarok nagyon mélyen belemenni, ugye a Baranyát is elcsatolják részlegesen, a Somogynak is egy részét elcsatolják, tehát még Baja se tartozik ugye akkor Magyarországhoz, tehát sok minden elvész akkor, nem tudjuk még, hogy ideiglenesen vagy tartósan, csak reménykedünk benne, hogy ez egy ilyen ideiglenes állapot, de ekkor valóban, hát gyakorlatilag a teljes szabadkai határt elcsatolják, és szerb megszállás alá kerül. Hát itt is egy kicsit azért paradox a helyzet, hiszen ezáltal ők mondjuk félig meddig megússzák az őszi rózsás forradalmat, megússzák a tanácsköztársaságot szerb uralom alatt, szemben mondjuk a cseh és a román megszállással, ahol azért tudunk atrocitásokról, tudunk véres eseményekről, a szerb megszállás alatt azért nincs ilyen. Tehát, hogy kevésbé jellemző az, hogy megölnek embereket, hogy összecsapások vannak, rablások természetesen, kifosztása a bizonyos országrészeknek, településeknek létezik, tudunk, dokumentálva vannak ezek a dolgok, meg hogy elvisznek dolgokat a szerbek, és Belgrádba hasznosítják, ilyen nyilván van, de nem annyira súlyos a helyzet, tehát sokkal jobb mondjuk a francia megszállás alatt lévő Szegeden, mint mondjuk Pozsonyba lenni abban az időszakban, ahol azért vannak konfliktusok.
Jó hallani.
Igen. Tehát ilyen szempontból azért kvázi szerencsésebb helyzetben is van Kelebia is, meg a többi felsőbácskai, baranyai, illetve somogyi település, ami szerb, illetve francia megszállás alá kerül. Illetve hát itt ugye akkor már említsük meg a csongrádi részt, ahol leginkább francia katonák vannak egyébként. Meg hát sajnos később beérkezik egy ilyen román megszállás is, és akkor emiatt vannak problémák, de ez nagyon elvezet minket Kelebiától. Tehát a pádovai fegyverszünet következtében 1918 novemberétől ez a terület ez már nem magyar közigazgatás alá esik, de magát a határőrizetet viszont ott Kelebia környékén kell megszervezni, tehát már a határőrizet az megindul. Szerbek is, magyarok is rendelnek abba a térségbe a határőröket, tehát gyakorlatilag már megvan egy ilyen előzménye a mostani határrendészetnek. És hát az ezzel kapcsolatos problémák ugye mindig fölmerülnek, vannak átszökések, van csempészet, politikai foglyok jönnek, mennek, menekültek, jönnek, mennek, azért komoly a határ, tehát olyan egyszerűen nem lehet átszökni, és hát ennek van akkor most, amit ugye nem szeretünk annyira, de azért van egy véres szituációja, egy véres eseménye például, amikor a kábítószertől, meg különböző idegbetegségektől teljesen megtébolyult Csát Géza író 1919. szeptemberében próbál átszökni pont Kelebia térségében a határon. Nem biztos, hogy tisztában van vele, hogy az ott egy határ, tehát ő már nincs annyira a valóságban, és nem érti azt, hogy miért tartóztatják föl, és hát végeredményben egy halál lesz az egésznek a vége. Ellenmondásosak a források, valaki szerint öngyilkos lesz, valaki szerint a határőrök lövik le, de például Csát Géza itt hal meg a kelebiai határvonalon, az akkori határvonalon, ami gyakorlatilag szerb felügyelet alatt áll. Úgyhogy vannak tragédiák, vannak nagyon komoly problémák ezzel. Át lehet járni a határvonalon, tehát nem egy teljesen lezárt területről beszélünk, de hát azért kellenek a kapcsolatok. Itt ugye 1918-19-ben próbálnak egy úgynevezett Kun köztársaságot létrehozni, és az akkori halasi vezetés is átjárogat mondjuk Szabadkára és folytat tárgyalásokat, és nyilván érintik valamilyen szinten Kelebiát is. Tehát, hogy van egy ilyen átjárás, de nyilván ez nem egy olyan nagyon jó állapot, és hát a későbbiek tekintetében meg végképp nagyon furcsán hangzik most, hogy szerb területhez tartozott a mi Kelebiánk.
Milyen érdekes, ugye rákérdeztem arra, hogy a főként paraszti gazdaságok tanyavilágból álló Kelebia rész, illetve a polgárosodott Szabadkának milyen viszonya volt egymással, és mondtad, hogy erre majd válaszolni fogsz. Most tulajdonképpen azt látjuk, hogy mind a kettő szerb területre került, tehát úgymond együtt szenvednek mind a kettő település. Ez inkább összeszokta hozni az embereket.
Igen, ekkor még együtt vannak, ekkor még senkinek nem jut eszébe az, ami majd később be fog következni Trianon hatására. Teljes a bizonytalanság gyakorlatilag. Valójában egyébként meg annyi kulisszatitkot most már el lehet mondani, hogy a trianoni békeszerződés mondjuk 1919 végére, 1920 elején már gyakorlatilag szövegében megvan, azon nem is változtatnak egy betűt se. Ugye nagyon sokszor felszokták hozni az aponyi beszédet, hogy ez valami nagy hatással volt-e, semmilyen hatása nem volt rá. A magyar békedelegációk adnak be különböző módosítási indítványokat, semmi hatása nincsen. Ahhoz a szöveghez gyakorlatilag nem is nagyon nyúlnak. Maximum van egy-két kisebb-nagyobb határváltoztatás, ez mondjuk majd a 1921-ben a soproni népszavazás lesz, de azon kívül nagyon semmi nem változik, úgyhogy ilyen tekintetben már említettem itt most ugye 1919 őszét, mert gyakorlatilag már ott Párizsban tudják, hogy hol fog húzódni a határ. Később egyébként a magyarok is megtudják, nem szívesen közlik a közvéleménye, nem akarnak rossz hírnökök lenni, inkább nem mondják meg, legyen meglepetés majd 1920 júniusában a magyarságnak, hogy mi történt, de egyébként már nagyon sokan akkor tudják a kormányzati körökben, hogy mi fog történni, és milyen határvonal fog körülöttünk húzódni, ugye mi vagyunk gyakorlatilag az egyetlen ország, akit körülvesz ugyanaz az ország, amiben éltünk, tehát hogy ilyen borzalmas, tragikomikus a szituáció. És hát ennek folyománya egyébként az, hogy hiába tartják a szerbek is megszállás alatt ezt a területet, amit említettem, ez vissza fog kerülni Magyarországhoz, hiszen a trianoni békeszerződés az egy nemzetközi szigorúan vett szerződés volt, az be kell tartani, hogy hiába gondolják azt, hogy ők ha megszállnak valamit, akkor ők ott maradhatnak. Nem. A nemzetközi egyezményekhez nekik is alkalmazkodni kell majd.
Hogy mi történt, amikor ez ugye napvilágra került, erről fog nekünk hamarosan beszélni tovább Végső István történész, maradjanak velünk, Kelebia történetéről beszélgetünk és mesél nekünk. Tovább zene után jöjjenek és tartsanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, és folytatjuk a mai magazinunk témáját. A Halas Annó témaköre folytatódik Kelebia a fő beszélgetésünk tárgya, hiszen 100 éves évfordulója van a község megalakulásának. Ott tartottunk, hogy a II. Világháború után, ugye a trianoni békeszerződés, az Kelebiát és Szabadkát tulajdonképpen ketté választja. Amire azért már sejthető, mind a kettő ugye szerb megszállás alatt van, Kelebia és Szabadka is, hogy alakulnak tovább az események?
Igen, amiről nem nagyon beszéltem, az az, hogy ugye nem csak Kelebia kerül magyar közigazgatás alá, hanem Tompa és Csikérja is, amik szintén nincsenek akkor még községgé szervezve, tehát ilyen tanyaközpontokként kell őket kezelnünk. Sőt, mondhatom azt, hogy gyakorlatilag itt azért van egy kettészakadása Kelebiának is, hiszen elsősorban így emlegetjük, hogy Felső Kelebia kerül hozzánk, és Alsó Kelebia pedig marad a szerb területen, tehát egy kicsit azért mégiscsak elvágódik, de nem egy olyan nagyon jelentős része kerül szerb uralom alá. Ugyanez a helyzet Csikériánál is, tehát ott is az alsó csikériai rész marad szerb területen, és a felső csikériát szervezik községgé. És illetve még ott van Tompa. Na most ebből lesznek majd a gondok. De egy kicsit előtte még beszéljünk arról, hogy ugye maga a szerb megszállás az 1921. augusztus 20-án ér véget. Ennek sok oka van, én most nagyon friss szakirodalmat olvastam ennek kapcsán, és valahogy ezt nagyon kihagyták, amiről én most beszélni fogok. Szerintem nagyon egyszerű oka van annak, hogy a szerbek csak ekkor hajlandóak kivonulni erről a területről, és hiába van a trianoni békeszerződés már 1920. június 4-én aláírva Párizsban, azt ratifikálni a Magyar Országgyűlés csak 1921. július végén ratifikálja. Tehát én azt gondolom, hogy a szerbek ezt megvárták, hogy a magyarok biztosan elfogadják-e a határvonalakat, biztos-e az, hogy a magyar kormány szemben, amit csinált a Károly időszakban, szemben, amit csinált a Tanácsköztársaság idején, hogy fegyveres harcot vív a magyar területekért, ezzel szemben végre elfogadja-e azt, hogy ilyen kis területre szorul vissza. Szerintem ezt várták meg. A szerbek is egyszerűen egy hónap spéttel kivonultak. Tehát ez volt szerintem az egyetlen oka, hogy ekkor szabadul fel gyakorlatilag Felsőbácska, Baranya egy része, illetve Somogy egy része. Ez volt az egyetlen oka, és ez a dátum az, illetve ez a nap az, amitől kezdve mondjuk Kelebia, meg egyéb más települések gyakorlatilag egyfajta születésnapként tekintenek augusztus 20-at, tehát nem csak Szent István ünnepének tartják, hanem innentől kezdve ez lesz a felszabadulásuknak is az ünnepe, az alakulás elindulásának a kezdete augusztus 20-a, tehát innentől kezdve szabadultak meg a szerb megszállástól, és ráadásul ők tanyaközpont, a községi szerveződésnek is a kezdete, tehát ez egy nagyon fontos, nagyon színvonalas és több napon át tartó ünnepség volt például Kelebián idén ennek kapcsán. Úgyhogy ez fontos, az identitás szempontjából fontos indulópont, és az, hogy pont augusztus 20-ára esik, szerintem ez tökéletes, hiszen egyrészt az államalapítás, másrészt a koronától kezdve a községalapítás is augusztus 20-a. És hát ennek volt egy ilyen 100 éves évforduló, a centenáriuma, mondjuk így a volt szabadkai területeken, mondjuk Kelebián, de Tompát is, meg Csikériát is nyilvánvaló módon ez ilyen szempontból érinti. Na hát innentől kezdve kezdődnek a kinkes ervek, mert azt gondolnánk, hogy amellett, hogy hát sajnáljuk, hogy elszakították tőlünk a délvidéki részeket is, meg Szabadkát is, na most akkor megindul egy önállósodás, ami egy kis öröm lehet ezeknek a tanyaközpontoknak az életébe. De természetesen megindul a marakodás. Mert hogy a volt szabadkai területek nem feltétlenül vannak így felosztva, hogy ez Tompáé lesz, hogyha majd községgé alakul, ez meg Kelebiáé lesz, ha községgé alakul, ez meg Felső Csikériáé lesz. Nem, ezek nincsenek így elosztva, ezek a területek. Nyilván vannak határterületek, vannak düllők, de ezek nem teljesen voltak ilyen szinten meghatározva abban az időszakban. Emiatt aztán egy komoly veszekedés indul el a három település között.
Ajajajajajaj, ilyen magyar jellemvonás.
Pontosan, úgyhogy, és ráadásul Kelebia folyamatosan hátrányban van Tompával szembe, ugye ma is tudjuk, hogy ezek közül, a települések közül egyedül Tompa város, Kelebia, meg Csikéria egyébként megmarad a községnek, nagy községnek. Úgyhogy ebből is sejthető az, hogy Tompa viszi a legtöbb területet, ami nagyon nem tetszik Kelebiának, pereskedések vannak, és hát gyakorlatilag még a 30-es évek elején is vannak ebből különböző belháborúk, hogy ki a terület, meg hogy mekkora terület, ezzel kapcsolatban ilyen nagyon csúnya nevű ÖKTV-en, önkormányzati területeket, kormányzó, szervezet alakul, tehát hogy ezek között zajlik egy ilyen nagyon komoly belviszály. És hát talán ez is egy kicsit lassítja egyébként, hogy Kelebia lesz végül a három közül a legkésőbb községgé szerveződő terület, annak ellenére, hogy talán mondjuk a vasútállomásnak köszönhetően ő áll a legmagasabb fejlettségi fokon. De viszont azáltal, hogy Tompa lépés előnybe kerül, illetve sokkal nagyobb területet tud elvinni a volt szabadkai területekből, ezáltal ott meg nagyobb lesz a lakosságszám, és hát ezt tudjuk, hogy a várossá nyilvánításnál mondjuk egy fontos tényező. De ennek ellenére egyébként meg vannak különböző ilyen, hogy is mondjam, felhőszurkáló ködlovagok, akik elindulnak azon, hogy igazából itt ez a három tanyaközpont ne is szerveződjön külön-külön községgé. Csináljuk meg azt, hogy mostantól kezdve ez a három terület, bár nem érintkezik egyébként ilyen szorosan egymással, de mégis, hát akkor nyilvánítsuk ezt új Szabadkává. Úgyhogy a térségnek az akkori országgyűlési képviselő, Podmanicki Endre, össze is hívja a Tompai Rédül kastélyba a birtokosokat, akit csak tud, és hát megalakítják új Szabadkát. 1921-ben ugrunk most egy kicsit vissza ezáltal, megalakítják, de hát ezt senki nem veszik, a főispánt választanak, polgármestert választanak, volt szabadkai tisztségviselőkből, tehát akik átjöttek a határon, és hát várják így a csodát, hogy akkor most új Szabadka néven majd akkor elindul egy új település ebből a három kis tanyaközpontból. Hát ez nem valósul meg, a magyar közigazgatás elzárkózik ettől. 1923-ban törvényileg a 35. törvénycikk alapján egyébként, amikor létrehozzák Bács-Bodrogvár megyét hivatalosan és közigazgatásilag is, akkor egyébként meghatározzák, hogy ennek a három településnek külön községgé kell szerveződnie, tehát szó nincsen arról, hogy lehetne ilyen új Szabadkát létesíteni. Érdekes lett volna mindenféleképpen egy ilyen, ha azt veszük egyébként, nem volt nagyon példanélkül, hiszen Komáromot is, amikor ketté választják, lesz egy csehszlovák Komárom, meg lesz egy magyar Komárom, tehát nem volt ez teljesen ilyen ördögtől való gondolat, de azért itt ez elég érdekes lett volna, hogyha ezen a területen ez megvalósul.
Úgyhogy szurkáló, ezt a kifejezést megjegyzem.
A ködlovagot is ajánlom. Igen, úgyhogy végeredményben 1924. december 12-én hívják össze az első képviselőtestületi ülést Kelebián, és igazából ez a nagyon hivatalos megalakulása a községnek, hiszen innentől választ ugye jegyzőt, maguknak bírót, aki a községet irányítja, meg a képviselőtestületet is ekkor választják meg. Mivel ennyire az év végén vagyunk, ezért aztán a pecsétet már csak 1925-re tudják dátumozni. Ugye nagyon sokáig 1925-öt tartották a település létrejöttének is, de valójában az már a második testületi ülés volt. Ugye ezért mondtam, hogy majd visszatérünk ezekre a 21, 24, 25-ös évszámokra, ezek így alakulgattak és jöttek, mentek. 1920-ban, mint említettem, ilyen 1500-1600 fő élt ott, de 1930-ban már 3500 fő él Kelebien.
Innen fogjuk folytatni, tehát most már egész pontosan tudjuk, hogy 21, 24 és 25 Kelebia község megalakulásának a dátuma. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégem Végső István történész Kelebiáról és annak a történetéről, történelméről beszélgetünk, maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai témánkat. Magazinunkban Halas Annó témakörében Kelebiáról mesél nekünk Végső István történész. Eljutottunk tulajdonképpen a község megalakulásáig, ugye több dátum is van, 21. augusztus 20, 24, 25, ugye amikor a pecsét is már használható, ugye Kelebia községnek. Mi történik ezután?
Ezután ugye nagyon fontos, hogy létre kell hozni nyilvánvaló módon a közigazgatásnak a különböző épületeit, tehát községháza építés, de folyamatosan bővítik a vasútállomást. Ugye határállomásról beszélünk, tehát nem csak azért, mert egy új község jön létre, hanem ez egy határállomás lesz. Itt állnak meg a vonatok, itt áll meg a nemzetközi forgalom. Nagyon fontos időszak, és ez gondolom, hogy nem annyira ismert, és nyilván nem kibeszélt dolog, de ekkor még azért mondjuk 21 és 24 között azért a határ valamilyen szinten sokkal könnyebben átjárható. Nem csak a csempészet, ami egyébként mindig jellemző lesz egyébként erre a térségre, tehát ezek a zöld útvonalak, hanem amúgy is átjárható, mert kettős birtokosság jön létre. Tehát nagyon sok kelebiainak megmaradnak a birtokai szabadkai területen, tehát szerb fennhatóság alatt, és átjárnak, illetve vannak szabadkaiak, akik meg átjárnak magyar területre a birtokaik miatt azokat művelni vagy intézni az ottani ügyeket. Úgyhogy van egy ilyen kettős birtokosság, de Magyarország viszont ezt az egész menekült ügyet le akarja zárni, már hogy azt a menekült ügyet, hogy a határon túli magyarság özönlik be Magyarországra, és nem bírjuk már őket ellátni, ugye ebből van a vagonlakóknak a kérdése is. És 24-ben ezt az egészet lezárja. Tehát 24-től nem fogadunk be senkit, 24-ig kellett ezt az egész ügyet lezárni, és onnantól kezdve a határőrizet is megszigorodik, tehát útlevélre van szükség. Létrejön ott a vámügyőrség, a pénzügyőrség, a csendőrség is felügyeli azt a területet, tehát egy nagyon bonyolult határrendészet alakul ki, de a kereskedelemnek is meg kell indulnia, természetesen a Balkánról is jönnek vonatok, a Balkán felé is mennek. 1924-től indul be újra az Orient Express, amit ugye a világháború miatt másfelé indítanak el, meg egy időre ugye szüneteltetnek is, tehát hogy nagyon fontos határállomásról, vasútállomásról beszélünk, és ezáltal lesz kvázi egyfajta ilyen vasutas község is. Egyébként Kelebien nagyon sok vasutasnak lesz ott telke, háza, és ez a mai napig igaz. Tehát nagyon sokan kelebiaiak, azok elmondhatják, hogy valószínűleg az őse, vagy nem is valószínűleg, vasutas volt. Úgyhogy egy ilyesfajta identitás is megindul egyébként a településen. Az egyházi közigazgatás képülése is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Először a római katolikusok alapítanak ott plébániát, illetve később felépül ott a templom, ami Szabadka felé fordul. Tehát ez egy ilyen nagyon szimbolikus dolog, és 1925-ben pedig a reformátusoknak lesz ott Fiók egyháza. De egyébként nagyon fontos megemlíteni, erről talán lehet, hogy nem annyira szeretnek beszélni az ottaniak se, a kisegyházak is már nagyon korán megjelennek. Pont azért, mert ilyen tanyás terület, és ezen könnyebben, valahogy mindig könnyebben megtalálták a helyüket egyébként, ez Halasra is jellemző volt, hogy inkább a tanyai lakosság az, akiket el lehetett szólítani mondjuk a történelmi egyházaktól a kisegyházak felé. Úgyhogy ezek így megindulnak, és hát akkor megérkezünk a második világháborúban, amit már sokszor beharangoztunk itt, hogy mi fog történni ezzel a kelebiai Szabadka kapcsolattal. Na most mindenki örül 1941 áprilisába, visszatér Délvidék, visszafoglaljuk ráadásul fegyveres harcok árán, országgyarapítás történik, de hát erre senki nem számít, ami bekövetkezik, főleg a három település, mert ennek nincs nyoma, mert ez őket nagyon meglepi. Szabadka egyszerűen mondja, hogy jó, hát ő nagyon örül, hogy visszatérhetett, de akkor kér vissza az egykori elcsatolt területeket minden szinten. Tehát közigazgatásilag ő azokat a területeket, ami felső Csikéria, felső Kelebia, Tompa, azt ő szeretné visszacsatolni. Tehát onnantól kezdve az, hogy ő község, az megszűnik. Na most ebből aztán nagyon komoly problémák adódnak, természetesen hatalmas konfliktus van, a községek nem akarják hagyni, hogy az ő önkormányzatiságuk az megszűnjön, és hát megy ezen az adok-kapok, megmondom őszintén, én nagyon-nagyon valószínűleg gondolom azt, hogy talán Tompát nem szüntették volna meg, de valószínűleg gondolom azt, hogy Kelebia meg Csikéria végül is erre a sorsra jutott volna, hanem ez a második világháborúnak a vége, ami ugye 1944 őszétől kezdve gyakorlatilag megoldja ezt a kérdést, hiszen újra elcsatolják a délvidéki területeket és Szabadkát, és innentől kezdve hát kvázi megmenekülnek ezek a községek attól, hogy be kelljen olvadniuk újra Szabadkába, úgyhogy egy nagyon furcsa, ilyen 22-es csapdája is, és hát a sérelmek, én azt gondolom, azóta is egy kicsit talán megvannak. Nekem mindig ez az érzésem, hogy annyira nem javult meg a kapcsolat például Szabadkával. Biztos, hogy sokan sokszor átjárnak Kelebiáról, Tompáról, Csikériáról, Szabadkára is fordítva, de valahogy úgy érzem, hogy ott egy kicsit megtört ez az egész dolog, ez, hogy együvé tartoztunk egykor. Ők már önállóak. Ők már így is gondolkodnak, én azt gondolom. Úgyhogy hát ennyit erről, hogy nehéz volt az elszakadás először, nyilvánvaló. Egy kis örömet jelentett az, hogy önállóvá lehet válni, de valójában mindenki akkor még azt szerette volna, hogy Szabadka térjen vissza, és amikor meg visszatér, akkor meg jön a fekete leves, hogy akkor viszont vége az önállóságnak. Tessék eldönteni, melyik a jobb?
Annyira érdekes ez az élet, hogy semmi nem fehér meg fekete, tehát, hogy ami jónak tűnik, az okozta a legnagyobb feszültséget. Ugye én megértem valamilyen módon ezeket a községeket, ha már egyszer létrejöttek, elkezdtek önállóvá válni, akkor borzasztóan nehéz azt mondani újra, hogy ja, hát akkor köszönjük szépen, akkor mi Szabadkához tartozunk. Tehát jól összelettek itt kutyulva a szálak. Nagyon izgalmas volt mindez, amit elmeséltél. Ugye a kellebiak remélem nagyon sokan hallgattak bennünket, ha nem, akkor internetről meghallgathatják majd az adásunkat. Azt gondolom, nagyon fontos tisztában lenni a gyökereinkkel, hogy mi mit okozott. Mindenképpen a jövőre nézve a szabadkai piacot nagyon szeretjük, és a kellebiát is nagyon szeretjük, és reméljük, hogy a határoknak egyre kevésbé van olyan fontos jelentősége, mint volt abban az időszakban, úgyhogy a békesség irányába lépdelünk, reméljük nagy lépésekben. István, nagyon köszönjük mindezt, amit elmeséltél, nagyon izgalmas volt, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk magazinunk Halas Annó sorozatában. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is itt a rádiónk hullámhosszán. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.